Sziasztok! A mai adásban erről a hibrid modellről fogunk beszélni, amit már gyakran emlegettünk a korábbi adásainkban is, de ezúttal arra gondoltuk, hogy kifejtjük, hogy mit értünk ez alatt, mitől hibrid a hibrid, mitől jó egy hibrid, milyen szempontokat érdemes figyelembe venni. Ez itt a Moms at Work podcast legújabb adása. Én Ági vagyok, a FemFactory-nek a bloggere és a youtubere. Alapvetően az a témám, hogy hogyan lehet az anyai szerep mellett az egyéb női szerepeket beépíteni az életünkbe és egyensúlyozni közöttük.
Sziasztok! Nagyné Czúry Eszter vagyok, a Restartman projekt elindítója, a Nőanya karriercsoport megálmodója. Több mint 10 éves toborzás kiválasztási tapasztalattal rendelkezem, és jelenleg KKV-knak segítek megtalálni a megfelelő kollégákat, valamint munkába visszatérőket támogatok a Restartman projekttel.
Sziasztok, Magdi vagyok, a Working Moms társ alapítója. Mi arra vállalkoztunk, hogy hidat képezzünk gyakorlatilag a munkavállalók és a munkáltatók között, és megértessük a világgal, hogy a dolgozó szülők mennyire értékes és jó munkaerő.
Ez egy nagyon izgalmas téma ez a hibrid, és mi egymás között is nagyon sokat beszéltünk róla, hogy mi az a new normal, vagy new ways of working, ki ahogyan hívja, még a cégek saját maguk sem adtak nevet a gyermeküknek, és az a legszebb az egészben, hogy gyakorlatilag még most van idő, hogy saját cégünkre, saját csapatunkra kitaláljuk, hogy pontosan nekünk mi a hibrid, hiszen ez nem lesz mindenkinek azonos és egyforma, ez már most is látszik, és összerakjuk úgy ezeket a kis puzzle darabokat, hogy optimális legyen a mi működésünk számára. Nagyon nehéz így végig gondolni és strukturálni, hogy mi is az a hibrid működés, és hogyan is szeretnénk ezt megvalósítani, és arra jutottunk, hogy alapvetően ilyen 4 nagy témakörre lehet bontani az egészet, hogy mikor is térjünk vissza hibrid működésbe, tehát melyik az az időpont, vagy akár időszak, amikor egy csapat visszatér, hogy gyakorlatilag ez hogyan is történjen, tehát hány nap itt, hány nap ott, és mik a fő játékszabályok ilyen tekintetben, maga a működés hogyan legyen, mi legyen az új lokáció, a facility management szempontok, illetve a HR és a kommunikáció szerepe hogyan jelenjen meg ebbe az egészbe. És az nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ez nem egy stand-alone dolog, tehát nem a HR és a kommunikáció önálló szerepe, hanem gyakorlatilag itt az egész csapatnak, az egész vállalatnak egy nagyon nagy feladata van, hogy ezt a hibridet kialakítsa, illetve hogy magáévá tegye a jövőbeni működésben.
Annyit lehet, hogy itt az elején azért érdemes kiemelni, hogy miért is fontos a hibrid, vagy egyáltalán mit jelent az, hogy hibrid munkavégzés, mert hogy gyakorlatilag az elmúlt időszakban otthonról dolgoztunk, és működött, akkor most miért kell a hibrid? Vagy lehet, hogy egy zárójelben azért megjegyezném, hogy a csapatmunka és az együttműködések miatt azért fontos, hogy személyesen találkozzunk, és ezért egy ilyen jó megoldás lehet az, hogy otthonról is dolgozunk, ami most is működik, meg működött az elmúlt időszakban, de hogy azért az irodatereket egy másfajta funkcióval lássuk el, legyenek ezek ilyen együttműködési terek, legyen több meeting room, ahol meg tudunk csapatban együtt dolgozni, és tudjuk a csoportdinamikát erősíteni, ami valószínűleg távolról lehet, hogy nagyobb kihívás volt az elmúlt időszakban.
Szerintem nagyon fontos dolog ezt, amit mondtál, hogy miért fontos, hogy legyen hibrid, tehát hogy miért fontos egyáltalán valamilyen szinten visszatérni az irodában, és ezt a miértet a szem előtt tartani, hogy ez a cél valósuljon meg, amikor kialakítjuk a saját hibrid megoldásunkat, ami, ahogy Magdi mondta, mindenkinél lehet más is más, tehát nem lesz egy standard sím, amit mindenki fog tudni alkalmazni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy vissza kell jönni, akkor ne az vezéreljen, hogy mert mások is visszamennek, vagy azért, mert mondjuk érzünk valamilyen bizalom hiányt, hanem kifejezetten az eredeti célra fókuszálva, hogy azt, hogy lehet megvalósítani, azt milyen fajta működést támogatja, azt kell szerintem végig szem előtt tartani.
Akkor megvannak a leveshez az összetevők, a minőség is jó összetevők, nekünk csak meg kell főzni, csak ne felejtsük el, ha megfőzzük egyszer, nekünk is kell megenni, illetve a csapatunknak azt, amit főztünk, és reméljük, hogy jól főzünk, és ugye, mint minden okos ember, próbálunk más példáiból tanulni, és más példáiból meríteni. Gyakorlatilag, amikor készültünk erre a beszélgetésbe, akkor ha csak a Google keresőbe egy ilyen szofisztikált hibridre rákeresést beírtok, akkor fél másodperc alatt gyakorlatilag 600 milliónál is több találatot kidob. Tehát nyilván rengeteg tanulmány, meg rengeteg példa van az egészre, de ebből kell szűrni, ebből kell kitalálni, mi számunkra az optimális, és nem árt azért végig gondolni, ki mit miért mond, mert azért vannak ilyen rejtett kis célzások is az egyes cégek és egyes vezetők fejébe, de erre majd kitérünk egy picit később. De ami jelenleg itt a országunkba, illetve a környezetünkbe a legjellemző, az, hogy szeptember magasságára, illetve az őszre terveznek valamilyen beosztású irodai visszatérést is a kollégák. Nekem legalábbis ez volt a tapasztalatom, erről olvastam meg, hallottam a legtöbbet.
Igen, szerintem ezt a nyári időszakot kihasználják arra, hogy a tapasztalatokat összegyűjtsék az elmúlt időszakról, megkérdezzék a kollégákat, átvizsgálják a folyamataikat, vagy akár a különböző feladatleosztásokat, és igen, valószínűleg ez a szeptember-október lesz az, ami ez a new normalnek az elindítása.
És ez egyébként nemzetközi viszonylatban is így van, erről van bármilyen információtok? Vagy ez kifejezetten Magyarországra értjük ezt a szeptembert?
Ezt Közép-Kelet-Európára érthetjük, vagy Európára gyakorlatilag. A tengeren túli példák is ezt mutatják nagyjából, hogy ez az ősz, illetve vannak például a tech cégeknél is végletek, mint amilyen a Netflix, és mint amilyen a Facebook. Tehát gyakorlatilag ők állnak a kötél két végén, és rángatják egymás irányába a munkavállalókat, illetve a kollégákat, és akkor beállnak mögéjük a Google és a többiek, tehát attól függ éppen, hogy melyik táborban, de gyakorlatilag vagy az őszt célozzák meg, vagy jövő év elejét.
Illetve ugye az olyan tanulmányokat is olvastunk, ahol meg olyan vállalatok, ahol több országban vannak mondjuk telephelyeik, hogy azért a helyi viszonyokat is nézik a beoltottságot, nézik a vírus helyzetet, és hogy ahol még mindig nagyon magasak az esetszámok, ott ugye ezt a visszatérést eltolták, ahol a beoltottsági arány már nagyon jó, ott akár előrébb hozták ezt az irodai visszatérést, hogy ugye a helyi viszonyokat azért figyelik nemzetközi szinten.
Hát hiszen most is tudunk olyanról, ahol most kezdenek el újra egy új variáns miatt emelkedni az esetszámok, tehát nyilvánvalóan most egy optimális vírushelyzetet figyelembe véve tudjuk ezt a szeptembert, az őszt vagy a jövő évet belőni, aztán nyilván rugalmasnak kell ebben is lenni a döntéshozóknak, és nem feltétlenül fogakörömmel ragaszkodni egy eredeti elképzeléshez. És akkor a mikoron tovább menve, ugye azt mondtad, Magdi, hogy az a másik kérdés a mikoron belül, hogy milyen leosztásban, hány napot, és az hogyan határozza meg a vezetés. Vagy ki határozza meg?
Pont nagyon jól kérdeztél, mert a ki határozza meg, szerintem a hibridnek a lelke két dolog. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon át kell gondolni. Tehát ne legyen a hibrid az új káosz, hanem az új rend, az új normál, tényleg működés. Ezért nagyon-nagyon végig kell gondolni, ki, hogyan és miként működik, és ezt transzparensen kell kommunikálni, illetve visszamérni magát a működést is majd a jövőben. És az, hogy ne akarjunk részletszabályokat leosztani. A hibrid arról szól, az én véleményem szerint, hogy kereteket adunk. Játékteret és kereteket. Az, hogy pontosan hogyan és miként fog maga a működés történni, azt el kell engedni és a kis csapatokra bízni. Hiszen abban a válsághelyzetben is nagyon-nagyon jól visszajött az, hogy itt az idő rövidségére tekintettel, a helyzetre tekintettel, hogy valóban válság és azonnal kell reagálni, és működni kell és lépni kell, tehát egy abszolút kényszer volt a szervezeten, a vezetésen, elengedte a részletszabályokat, hanem fő kereteket adott. Ha megnézitek, most is az ilyen nagy cégeknek a központi anyavállalata nem ad ki részletszabályozást. Azt mondja, hogy gyere vissza az irodába, hibriden működj, és az egészségügyi előírásokat tartsd be, légy szíves. Tehát vannak még iparáktól, meg egyéb szempontoktól függő itinerek, amelyeket adnak, de ennél a 3-4-en túl nem nagyon mondanak semmit. Pontosan azért, mert a hibridre, ahogy említettük, nincs jól bevált recept, tehát van, aki a borsosabbat szereti, van, aki a csípőset szereti, de az a lényeg, hogy a mi csapatunknak jó legyen az, amit kitalálunk.
Illetve ugye a csapaton belül legyen meg az a szabadság, hogy ők mondjuk eldönthessék, hogy mely napokon mennek be, mondjuk, vagy esetleg ilyen váltott hetet csinálnak egyik hétenben, másik héten meg otthonról dolgoznak, mert nagyon fontos szerintem a hibridben, hogy azért az egyéni érdekeket is figyelembe vegyük. Szóval egyrészt van egy csapatérdek, van egy vállalati cél, de azért ott van az egyén is. Nagyon jól tudjuk, hogy azért van olyan, aki a másfél évben nehezen oldotta meg az otthoni munkavégzést. Ugye Ági, te is mesélted, hogy mentetted a céges laptopot, hogy nehogy baja legyen ugye a gyerekek mellett. Volt olyan, aki nem tudott esetleg elvonulni, vagy volt, ahol nem volt megfelelő internet, szóval azért voltak ilyen nehezítő tényezők, akkor valószínűleg ennek az ilyen, vagy ezeknek a munkavállalóknak az irodában lesz kényelmes dolgozni. De van olyan, aki meg tudja teremteni a saját kis helyét, vagy a külön kis irodát otthon, akkor ő az elmélyült feladatokat tudja otthon végezni. Szóval, hogyha megvan a keretrendszer, akkor azon belül a csapat az tudjon mozogni a saját szabályai szerint.
És szerintetek az mennyire reális, hogy a magyar kultúrában, a magyar vállalati vezetési kultúrában, ha nem biztos, hogy lehet, nem biztos, hogy szabad ennyire általánosítani, hogy most mondom, hogy az egyénnek lehet ekkora szabadságot adni, vagy a vezető mer ekkora szabadságot adni, vagy ennyire figyelembe venni. Nem lehet, hogy félni fognak attól, hogy ebből konfliktusok lesznek, vagy a saját autoritásukat féltik, hogyha ennyire bevonják a döntésbe a munkavállalókat?
Szerintem a magyar vezetők elég magabiztosak, és lesz elég bizalmuk és magabiztosságuk ahhoz, hogy elengedjék a kollégáikat. De ha ez nem hangzik túl jól, akkor végig kell gondolni azt, hogy mi a jövő és mi a jövőkép. Tehát most elmegyünk egy picit a szélsőséges helyzetekbe és esetekbe, amelyek a gyakorlatban is működnek már nagy szervezetekben, viszont ez most már szervezetek között is átévelődik, tehát ez az agilis működésben most nem mennék bele, de ennek is vannak bizonyos elemei, ami sokkal jobban felerősödtek ebben a pandémiás időszakban. A másik jelenség pedig, amely erőteljesen megjelent a tengeren túlon, de előbb vagy utóbb nálunk is ott lesz, és előbb azoknál a cégeknél, akik ebbe konkrét versenyelőnyt tudnak generálni, az pedig az, hogy a jó és értékes munkavállalók, azok például több cégnél fognak egyszerre dolgozni. Mert azt mondja, hogy nálad ezen a projekten dolgozom 15 órát hetente, a másiknál 10 órát hetente, a harmadiknál mennyit, a negyediknél pedig ennyit. És a vállalat ott fog állni, és azt fogja mondani, hogy oké, hiszen akkora koponya, akkora tudást tud hozni, hogy gyakorlatilag a projekt jellegű működés ebben fog megtestesülni. És nem lesz olyan helyzetben, hogy mondhassa azt, hogy hát akkor menj el, vagy felmondok neked, vagy bármi. És amikor ez a legjobbaknál elkezd úgymond rutinná válni, az le fog csorogni a középvezetői szintekre, stb. Nyilván nagyon figyelembe kell tartani azt a tényt, ahogy a McKinsey-sek fogalmaztak, hogy a munkavállalóknak csak a 25%-a zuhanyzik munka előtt, és 20 fehér inget, 75%-a nem, tehát itt vannak munkavállalói rétegek, akik például egyáltalán nem tudták a pandémiának ezt a szabadságát kihasználni, vagy csak minimális részben, gondolok itt a front office-ra elsősorban, hiszen az üzemanyagtöltő állomások, a bankfiókok, stb. Azok állandóan nyitva voltak. Tehát ott az emberek, amikor azt mondták nekik, hogy home office, csak így egy savanyú mosollyal, vagy komolyabb várángatással tudtak erre reagálni, és ezért fontos, hogy ezekre a rétegekre is odafigyeljünk. Tehát
Én azt gondolom, hogy is ezért mondjuk itt hogy szervezeti kultúraváltás ideje, a BPR ideje, tehát azon túl, hogy a digitalizációba, ahogy a nagyvezetők is mondják, akár 10 évet is léptünk előre másfél év alatt. Én azt gondolom, hogy a kultúraváltásban és a működésváltozásban és váltásban is nagyon-nagyon komoly lépéseket lehet most tenni, csak meg kell ragadni a pillanatot, és végig kell gondolni.
Illetve visszatérve ugye a vezetőkre, azt kell végig gondolnia szerintem néhány vezetőnek, aki ezt a fajta váltást nem szeretné meglépni, hogy mit fog vele veszíteni. Hogy most elveszítek egy olyan kollégát, aki lehet, hogy már évek óta nálam dolgozik, lehet, hogy nagyon jó a teljesítménye, és elveszítem azért, mert nem tudom az online működést hosszú távon fenntartani, illetve a másik az, hogy nem tudom bevonzani azokat a jó szakembereket, akiknek viszont fontos az, hogy mondjuk heti 2-3 napot távolról is tudjanak dolgozni. Szóval szerintem itt sokkal fontosabb az, hogyha felismerik a vezetők, hogy ez nekik nehézséget jelent, akkor igenis azt a vezetői réteget képezni kell, fejleszteni akár az online kommunikáció terén, akár a csapatdinamika, csoport együttműködés kialakítása terén. Szóval inkább szerintem az a lényeg, hogy felismerjük azt, hogy mondjuk fejlesztés szükséges az adott szervezetben, ezt mondjuk a felső vezető rétegnek kell felismernie.
És ugye ami nagyon érdekes, hogy amit mondtatok mind a ketten, hogy tulajdonképpen most így nagyon egybeesett az, hogy a munkaerőpiacon bizonyos szakmák iránt, amik ráadásul általában home office-ból is végezhetők, nagyon erős a túlkereslet, és ez most egy nagyon erős potenciális pozitívum lehet ezeknek a munkavállalóknak a számára. De akkor menjünk is tovább azon, hogy meg lehet egyáltalán határozni, hogy mi lehet az optimális, így globálisan, hogy 1-4, 2-3, 3-2, vannak fix napok, kötelező napok, ezzel kapcsolatban nektek mi a meglátásotok és a tapasztalatotok?
Globálisan szerintem meghatározni nem lehet. Amit lehet, az, hogy javaslatokat tenni. Tehát, hogy a bevett gyakorlat általában eddig, ha bevett gyakorlatról egyáltalán még beszélhetünk, az a 2-3 nap home office, amelyben a vállalatok gondolkodnak, és emellé rögtön érdemes oda tenni a bizonyos itinereket. Az itinerek alatt azt értem, hogy egy-egy csapatnak x időközönként már pedig kötelező fizikálisan is találkozni, amennyiben nyilván az egészségügyi elérások ezt megengedik, mert nagyon fontos akár a stratégiai gondolkodásban, akár a csapatszellem kialakításában és erősítésében, akár ha megköveteli egy-egy feladat megoldásában, azt, hogy az emberek fizikailag is találkozzanak. Tehát ne legyen két olyan kolléga egy csapaton belül, aki 2 éven keresztül nem találkozik egymással. Ez szerintem kontraproduktív. Tehát olyan itinereket, hogy az elvárás az, hogy, és én nagyon szeretem ezeket a kifejezéseket, hogy legfeljebb vagy legalább, tehát azt sem mondom meg, hogy pontosan hány nap, megadom a keretet, hogy legfeljebb legalább ennyi nap home office, viszont a csapat szellem erősítése érdekében adok néhány itinert, ami fontos, hogy annak érdekében, hogy egy csapat tényleg csapatként tudjon a jövőben működni. És azt, hogy hol, azt sem érdemes szigorúan meghatározni, hiszen ugye olyan jelenségekről is olvashatunk mostanában, hogy nem csak otthon van, és nem csak az iroda, hanem a coworking irodától kezdve a kollégák egymásnál történő munkavégzésen keresztül, egy elszigetelt harmadik helyen történő munkavégzéssel, ahol jól érzi magát a munkavállaló, tehát nagyon-nagyon sokféle különböző megoldás van. Nyilván itt a biztonsági és egyéb szempontok nagyon fontosak, és ezek nélkül nem lehet ezeket meglépni, de lássuk be, hogy ez is egy trend, és halad a világ.
Illetve hogy azt még figyelembe venni, hogy munkakörönként is akár változhat. Szóval hogy a tevékenységet megvizsgálni, hogy az a tevékenység az mennyire végezhető otthonról, vagy mennyire kötött inkább az irodai jelenléthez, és azt ilyen iránymutatásnak meghatározni, vagy akár tényleg munkakörönként felosztani, hogy mely munkakörökben hány napot lehet távolról dolgozni.
Ez a helyszín, ez nagyon izgalmas, amit mondtál, Magdi. Ennek a költségeit akkor kiviseli, hogyha ilyen nagyon alternatív helyekről történik a munkavégzés?
Erre is változók a példák. Tehát vannak olyan cégek, akik coworking irodákat finanszíroznak a munkavállalóiknak. Van, aki, és ez a jelenleg a legtöbb példa viszont, hogy semmilyen költséget nem vállal e tekintetben, azon kívül, hogy felszerelheted a munkavégzési állomásodat, ami a home office-od, azokkal a felszerelésekkel, amit haza tudtál vinni az irodából.
Illetve ugye úgy van most a legújabb, hogyha Magyarországot nézzük, és nem így a nemzetközi példákat, hogy ugye a 126. kormányrend, vagy magyar közlönyben jelent meg egy friss kormányrendet, ami szerint ugye még mindig ez a minimálbérnek a 10%-áig ugye a vészhelyzet alatt téríthető az otthoni költség. Azt gondolom, hogy ezt azért igazolás nélkül, azt gondolom, hogy azért ezt egy jó pár cég itthon kihasználja, hogy egy ilyen fajta költségtérítés legyen. Viszont hosszú távon biztos, hogy ezt is ki kell alakítani, hogy otthon mi az a plusz költség, amit fizet az internet, vagy fizetik az áramot is, a vizet is, mert azért ha otthon vagy, akkor otthon használod a vizet. Hogy erre viszont azért érdemes majd valamilyen egységes szabályozást minden cégnél kialakítani, hogy ezeket a költségeket valóban ki fogja viselni. Illetve, ami nekem még eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy ugye viszonylag gyorsan otthonra rekedtünk, vagy átálltunk az otthoni munkavégzésre ugye tavaly. Nagyon sok cégnél ugye ebben az esetben a munkavédelmi szabályokat nem feltétlenül helyezték előtérbe, ami tök érthető, mert ugye az egészségvédelem fontosabb volt. Viszont most itt az alkalom arra, hogy átnézzük, hogy az otthoni munkavégzésre kialakított helyek mennyire felelnek meg munkavédelmi szempontból, vagy akár egészségvédelmi szempontból. Itt milyen asztalnál dolgozik, milyen széknél, milyen eszközöm. Szóval hogy ezeket szerintem érdemes átvizsgálni, mert hogyha, és reméljük, hogy így lesz, egy hosszú távú berendezkedés előtt állunk, akkor nem mindegy, hogy akár egy-két-három évig milyen környezetben dolgozunk otthonról.
Ez nyilván mind a két félnek az érdeke, de ahogy egyszer korábban nekem egy interjúban mondta, de ezt a munkáltatónak is, ugye a munkatörvénykönyve miatt ez egy kötelezettsége is, nem csak jól felfogott érdeke.
Igen. Ezt kötelező, elvileg ugye ellenőrizheti is, ugye előre bejelentve kimehet a munkáltató is, megnézheti, de mondjuk, ha most belegondolunk, akár egy több száz fős cégnél ez kb. Kivitelezhetetlen, hogy minden otthont végigjárjon. Ugye erre egy nagyon jó bevett gyakorlat, hogy egy ilyen checklistet csinálnak, ami a munkavédelmi előírásokat tartalmaz, és akkor a munkavállaló nyilatkozza le, hogy az otthoni hely megfelel ennek. Én azért azt gondolom, hogy az elmúlt másfél évben ezt azért kevés cég csinálta meg, ahol nem volt eredetileg mondjuk, mert hogy mással voltunk elfoglalva teljesen érthető okok miatt, de most akár erre is lehet időt szakítani.
Egyre több példát lehet hallani azzal kapcsolatban, hogy gyakorlatilag akár 2022-től, de a 25 és onwards években ilyen 90-10%-ban számítanak a cégek a benn dolgozó munkavállalókra. Mármint, hogy biztosítanak fix helyet a számukra, hiszen tudjuk, hogy név nélkül egy új székház is épül, amely jövőre lesz várhatóan átadva, és ott 10% van a benti munkavégzésre kialakítva. Tehát gyakorlatilag valahol ez a bárhonnan, bárhol dolgozhatok a jövő modellje. Nyilván a munkavégzési morált, a munkavégzés rendjét, a szabályzatokat és az egészségvédelmet, illetve az információbiztonságot emögé majd be kell állítani. Tehát nagyon keményen. És nagyon fontos itt ugye a dolgoknak a megtervezése, amiről már beszéltünk, hogy nagyon sok cég most iroda visszaadás, terület visszaadásban gondolkodik. Hallunk egyik végletet, a másik végletet meg azt halljuk, hogy igazából iroda visszaadás nem nagyon lesz. Tehát szerintem megint ugye az arany középút az igazság, mert aki azt mondja, hogy irodaterületet nem adunk vissza, ott azért meg kell nézni azt is, hogy milyen területeket bérel, illetve jobb esetben tulajdonol, mert olyan cégek, akiknek egyik zseb, másik zseb, mert éppen a befektetési alapjuk tulajdonolja az ingatlant, amiben a vállalat van, ott nem nagyon lehet költség megtakarításról beszélni, hiszen csak áttolják a költségeket egy másik részlegükre, ami nem megoldás, illetve olyan cégek, akiknek a tulajdonosa jelentős ingatlan portfólióval rendelkezik, nem feltétlenül fogja azt reklámozni, hogy akkor milyen jó, hogyha nem bérelnek irodát az emberek. Tehát ezekre nagyon-nagyon oda kell figyelni egy-egy nyilatkozatnál, vagy tanulmánynál, amikor nézzük és olvassuk.
Én erre is több példát hallottam mostanában, hogy ez itt természetesen organikusan alakult így, hogy létszámban bővült a cég, és akkor úgy nem adnak vissza irodát, hogy tulajdonképpen most kevesebb hely van, és nincs mindenkinek fix helye. De ha már erről beszélünk, szerintem az irodán belüli terekről, azok esetleges átalakításáról, meg az irodán belül használt infrastruktúrának a változásáról is érdemes beszélni, mert nekem az a személyes tapasztalatom, hogy amíg mindenki otthonról van, és mindenki a laptopján nyomja a Zoom meetinget, vagy ki mit használ erre a célra, az oké. Amikor mindenki bent van, az is oké. De amikor a csapat fele van bent, a másik fele meg otthon van, és ezek valahogy egymással akarnak meetingelni, az valahogy nehezebb, mint amikor mindenki otthon van. És ezt valahogy támogatni kell informatikai vagy ilyen telekommunikációs eszközökkel is, meg a tereknek az átalakításával is talán.
Illetve még egy dologgal, mert szerintem kettő dolgot nem szabad megspórolni. A hibridbe egy ilyen hibrid kisokost, hogy hogyan működünk hibridbe, és egy meeting kisokost. Mert nagyon-nagyon, és erre kutatások is vannak már, nagyon könnyen átesünk a ló túloldalára, ha nem tartunk be bizonyos nagyon egyszerű szabályokat, például 80-20-as szabályt. Ha 10 fős a meeting, ne forduljon elő az, hogy egy ember jelentkezik be otthonról, és 9-en ott vannak a helyszínen. Mert ez nem lesz egy hatékony meeting. Az, aki kint van, az kimarad. És ugye megjelent már ez a FOMO jelenség, ez a Fear of Missing Out, tehát erre is nagyon-nagyon oda kell figyelni. Tehát gyakorlatilag a meeting kisokos az, hogy hogy nézzen ki egy meeting, milyen felszereléseket használjunk, ki legyen bent, ki ne legyen bent, milyen gyakran találkozon a teljes csapat fizikailag, stb. Ezeket nem szabad megspórolni. És azért sem, mert ezek olyan egyszerű dolgok, viszont nincs mindig időnk rá mindent végig gondolni egy-egy meeting alatt, hiszen, vagy meeting előtt, bocsánat, annyi mindennel tele van a fejünk, illetve a vezetőknek a feje, hogy nagyon jó, ha van egy ilyen checklista, ahol össze vannak szedve ezek a dolgok, és akár egy projektvezető, akár egy támogató kolléga ezt mindig végig tudja nézni, hogy valóban mindenre gondolt-e, és akkor lesz optimális ez a meeting szervezés. Tehát nem csak a fizikai helyre, az eszközellátásra kell gondolni, hanem valóban erre a működésre is.
Igen, illetve ugye akár a meeting kisokosban ugye azt is, hogy hogyan épüljenek fel ezek a meetingek, mert ugye beszéltük mi azt már itt külön, hogy legyenek azért olyan alkalmak, amikor csak online, szóval amikor mindenki online van, akkor tartsunk mondjuk egy nagy megbeszélést, hogy akkor tényleg ne legyen ez, hogy valaki bent, valaki meg otthonról dolgozik, és akkor ezeknél megfigyelni arra, hogy ezek fél és egy óránál hosszabbak ne legyenek, és gyakorlatilag azokat a tapasztalatokat, amiket gyűjtöttünk, hogy ez mitől lesz hatékony, hogyan felépíteni, előre megküldeni a vázlatot, a chatet használni a beszélgetés alatt, szóval hogy ezeket ugyanúgy beleírni ebbe a kis meeting kis okosba, hogy mindenki elsajátíthassa, és utána minél hatékonyabbak legyenek ezek a megbeszélések, illetve hogy a mindennapjaink része maradjon, mert tényleg akkor nem marad ki senki az információ átadásból. Ugye korábban az, hogy odalépek valakinek az íróasztalához, és megkérdezem, hogy miben segíthetek, vagy látom, hogy dolgozik nagyon elmélyülten ugye a monitorja mögött, az irodában nagyon könnyűvé tette a kommunikációt. Most, hogyha távolról vagyunk, akkor meg figyelni kell arra, hogy vagy legyen egy közös olyan naptárrendszer, amiben beleírom, hogy én most, illetve mindenki beleírja, hogy most olyan feladaton dolgozom, amikor nem ne zavarjatok, vagy beleírja azt, hogy most nyugodtan lehet keresni, mert akkor igazából ez a odalépek az asztalhoz és megnézem, az ugye kimarad, de mégis fontos az, hogy maga a kapcsolat az megmaradjon, és a kommunikáció az gördülékeny legyen. Ehhez például egy ilyen közös naptárrendszer nagyon jól tud segíteni.
Meg önmagában a meetingek létjogosultságának az átgondolása most akkor még erősebben ott van, nem? Tehát, hogyha azt beszéltük, hogyha mindenki csak online van, akkor végül is ugyanúgy tarthatunk meetinget, viszont ez, amikor a hibrid van, és mondjuk nem mindegy, hogy hány tárgyaló áll rendelkezésre, akkor most egy beszélgetés miatt csak azért, hogy ne zavarjam az Open Office-ban a többieket, vagy mert nem akarom, hogy a meetingnek az a tartalmát hallják, akkor lefoglaljak én egyedül egy egész tárgyalót, akkor az nem hatékony az egész cégnek a szempontjából, tehát elég sok ilyen dolgot át kell gondolni, és nyilván az a legelső lépcső, hogy átgondolom, hogy mi az, ami meeting, mi az, ami one-to-one beszélgetés, vagy mi az, amit írásban lehet. Viszont utána, hogyha ez a része már tudatos is megvan, akkor tovább kell szerintem vinni még az infrastruktúrális háttérre is.
De visszatérve, Ági, a kérdésedre, hogy én azt gondolom, hogy biztos, hogy meg kell tartani, vagy meg fognak a vállalatok tartani egy bizonyos számú, úgymond one-man show irodát, tehát ezek valószínűleg megmaradnak, hogy milyen arányba és hogyan ez szerintem vállalat működés, a többi vezetői stílus válogatja. Az open office-okat ugye egészségvédelmi szempontból nagyon sokáig nem szerették, viszont ott is meg lehet csinálni azokat a minimális átalakításokat, amivel egy open office-t is úgymond használható térként lehet kezelni. És az Open Office, amiből én olvastam meg, akikkel én beszéltem, jelenleg a legkedveltebb, és vannak a coworking irodák, amelyek, illetve kollaborációs terek, amelyek úgymond a jövő zenéje, tehát hogy azért megyek be az irodába, hogy másokkal beszélgessek, információt kapjak, információt osszak meg, hogy csapatokat tartsak össze, tehát nagyon-nagyon nagy szerepet fog kapni ez a kollaborációs tér itt a jövőben, viszont jelenleg még nem szeretik.
És ez hogy néz ki egyébként konkrétan, csak hogy el tudja az is képzelni, aki még nem volt ilyen menő irodában, ahol van kollaborációs tér?
Hát amely kollaborációs terek jelenleg léteznek, és én azt gondolom, hogy itt is mindenkinek, ahogy el visszatérnék a főzés példájára, a saját szája íze szerint kell ezt összerakni. Tehát, hogy mi egy kollaborációs tér, hány csapat van, kik fognak beszélni, hogyan, lehetnek azok babzsákos fotelek is, meg ilyen mini kis asztalok, amire a számítógépeket rá lehet tenni, lehetnek ilyen nagyon-nagyon fancy, majdnem kávézónak kinéző helyszínek, tehát nagyon-nagyon változó a felhozatal, és ez nem is baj, mert még egyszer azt gondolom, mindenkinek úgy kell kialakítani, ahogy a szervezete, a csapata ezt kívánja, viszont pont ezért, mert ilyen lazább kinézetűek, azt feltételezik a kollégák, hogy az egyterű irodában akkor is, hogyha három kolléga ül melletted, és a számítógépeteken már rég ugyanaz a kép jelenik meg, és egymással beszélgettek, és nem a munkával foglalkoztok, ti akkor is dolgoztok, az az emberke, aki viszont hátradől a babzsák fotelbe, és fülhallgatókkal mélyen belemélyülve a laptopjába, és tudjuk, hogy egy elemző típusú munkát végez egyébként, ő nem dolgozik. Tehát ilyen érdekes percepciók vannak, meg előítéletek a mai napig, úgyhogy ezekre is nagyon-nagyon oda kell figyelni, illetve ugye nagyon sok helyen szeretik azt is a sima éttermi kávézó megoldáson túl, hiszen ott az információt láthatja, meg hallhatja mindenki, ilyen elvonulós, és akkor egy ilyen szolgáltató egységnek a külön termét kibérelve dolgoznak együtt a kollégák. Tehát számtalan megoldás van, most for ki gyakorlatilag az, hogy mit lehet, mi az, aminek az én csapatomnak, mire van az én csapatomnak szüksége, és mi az, ami nekem is jól tesz a munkába.
Ha már így említetted ezt a úgy néz ki, és de közben nem dolgozik, meg közben dolgozik témakört, akkor itt egy kicsit beszélhetünk a bizalomról a vezető és beosztott között, hogy ez hogy alakult, hogy lenne optimális, hogy lehet ezt nyomon követni, jól csinálni.
Talán legfontosabb szerintem, hogy a jelenlét helyett a teljesítményt figyelembe venni, és ez a legnagyobb változás, amit azt gondolom, hogy a hibridnél a vezetőnek át kell élnie, vagy át kell értékelnie, hogy nem attól dolgozik valaki, mert ott ül az irodába, hanem attól, mert elvégzi a feladatát, hogy ez a fajta megközelítés szerintem így fontos. Illetve ugye azért a legtöbb vezető attól tart legjobban szerintem, hogy a teljesítmény csökken, illetve hogy nő a fluktuáció. Na most ez a kettő, ez akkor küzdhető le, hogyha egy olyan légkörben dolgoznak, ahol tudják, hogy számítanak rájuk, tudják, hogy bíznak abban, hogy a feladatot meg tudják csinálni, illetve hogy megvannak azok a számonkérési pontok, amikor ők a teljesítményüket be tudják mutatni. Szóval egyfajta keretrendszert adunk, akkor is, hogyha otthonról dolgozik, akkor is, hogyha az irodából dolgozik. Hogy mondjuk egy ilyen heti, mondjuk egy hétkezdés és egy hétzárás, ugye a feladatok tekintetében, ez egy nagyon jó keret lehet akkor is, hogyha valaki távolról dolgozik, és akkor is, hogyha az irodából dolgozik.
És én azt gondolom, hogy nem lehet ezt megcsinálni a KPI-ok újragondolása nélkül. Tehát gyakorlatilag itt tényleg végig kell gondolni a KPI-okat, illetve transzparensen kell kommunikálni. Mert ugye a fluktuáció, amit említettél, ezt akár a szervezeten belül is megjelenhet. Hiszen az egyik vezető azt mondja, hogy nekem oké, hogy mit tudom én, heti egy napot jöttök az irodába, és 4 napot otthonról dolgoztok. A másik vezető viszont pont a fordítottját követeli meg, és egy munkavállaló, akinek szimpatikusabb az A megoldás, mint a B megoldás, elkezd kacsingatni az A csapat felé. Tehát nagyon-nagyon fontos a transzparens kommunikáció, hogy mit, miért csinálunk, és mögé tenni a KPI-okat. Tehát ennélkül szerintem nagyon-nagyon nehezen lehet a jövőben működni. Itt gondolok arra is, nagyon-nagyon egyszerű példa, de nagyon életszerű, aki csinálta, az tudja, hogy nagyon sokszor beletörik az embernek a bicska, hogy az a kihívás, hogy kit hova ültessek. Most, amikor X napot otthon töltök, Y napot az irodában, most újra gondoljuk az irodákat, a felosztást, a stb., és tudjuk, hogy valamelyik csapat biztos, hogy a napos irodákat fogja kapni, a fényeseket, a tágakat, stb., a másik csapat nem. És amikor az a csapat, aki nem ezeket kapta, azt látja, hogy az A csapat nem is jár be, de lefoglalta a jó irodákat, akkor ez egy elég kellemetlen helyzet. Itt jön be a számonkérés. Tehát KPI-ok, transzparencia, számonkérés. Elkérted, használtad, nem használtad, oké, akkor rotáljuk. Tehát ezek ilyen nagyon egyszerű példák, meg szedetvedettek, de szerintem értitek a hármas fölállást, ami nélkül ez nem fog működni. És ezért kell ezt nyíltan kikommunikálni, és kiállni a mögött, amit mondtunk, és amiről eldöntöttük, hogy már pedig ez így lesz.
És nagyon fontos szerintem, amit mondtál itt a végén, ugye a számonkérés, hogy azért vezetőként ne féljünk attól, hogy számon kérünk egy feladatnak az elvégzését, szóval, hogy nem azért lesz megoldva a feladat, mert bennül az irodába, hanem azért lesz, mert az eredményt fogja nekünk szolgáltatni, úgymond. És én azt tapasztaltam az elmúlt másfél évben azok egy néhány cég, akivel együtt dolgozom, hogy a vezetőknek ez a fajta kommunikáció okozott nehézséget. Hogy nem az volt, hogy akkor oda pillantottam, hogy dolgozik, megnéztem a másik asztalnál, hanem valóban be kellett őt online egy megbeszélésre hívni, akár ilyen egy-az-egyben megbeszélésre, és megkérdezni, hogy megcsináltad, mi lett az eredmény. És ez okozott kihívást, mert hogy nem voltak ehhez hozzászokva, hanem tényleg oda néztek, megcsinálja, csinálja, oké. De hogy egy másfajta kommunikáció kell, és ezt a másfajta kommunikációt is ugyanúgy meg lehet tanulni, ugyanúgy fejleszthető mindenkinél.
Akkor eddig már, amit a Magda az elején felvezetett, hogy 4 nagy kérdés mentén fogunk beszélgetni, az első kettőt szerintem elég jól kitárgyaltuk, tehát, hogy mikor, milyen felosztásban, hol, ott, ahol dolgozunk, ott hogyan. És egyébként a végén már így nagyon rákanyarodtunk a HR kérdésekre, meg a vezetői skillekre, amikre szükség lesz egy jó vezetőnek a jövőben. De akkor ezt tartogassuk meg a következő adásra. Innen folytatjuk. Reméljük, hogy tetszett nektek, és a folytatást is meghallgatjátok.
Sziasztok!
Sziasztok!